Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Szlávik János főorvos, a Délpesti Centrum Kórház infektológiai osztályának vezetője, akit a koronavírus járvány miatt, illetve a megelőzés érdekében internetes vonalon kapcsolunk. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Hány vakcina van jelenleg, amelyet már használnak, vagy közel a bevezetés?
Közel 5 olyan oltóanyag van, amit úgymond előtörzs könyveztek. Ugye ez azt jelenti, hogy egyes országok dönthetnek úgy, hogy nem egy központi ellenőriztetési eljárásnak vetik alá a védőoltást, hanem az ő saját maguk egészségügyi hatósága dönt úgy, hogy igenis ez az oltóanyag, ez biztonságos, megfelelő információ áll rendelkezésünkre, és ezért a hatóság egy ideiglenes törzskönyvezési eljárásnak veti alá, ami azt jelenti, hogy ettől kezdve ezt az oltást persze szigorúan ellenőrzött körülmények között, de be lehet adni a lakosságnak. Ezt a módszert ugye nemrég kezdték Angliában, de tudjuk, hogy Kínában, Oroszországban, és nem sokára az Egyesült Államokban is lesznek olyan oltóanyagok, amelyeket széles körben lehet alkalmazni. Az országok saját maguk is dönthetnek, de azt is megtehetik, hogy más országoknak ajánlják föl így módon a vakcinát. Ez történt például az egyik kínai vakcinával, amelyet most az Egyesült Arab Emirátusok egészségügyi dolgozóinak adnak be.
És mit jelent az, hogy különleges vagy különös biztonsági intézkedések mellett, hogy nem a szokásos módon adják be, nyomon követik azokat, akiknek beadják ezt a vakcinát?
Természetesen. Tehát egy nagyon régen bevezetett oltóanyagnál jelentenünk kell a különleges mellékhatásokat, vagy különleges eseményeket, amelyek a védőoltásokkal kapcsolatosak. Egy ilyen új oltóanyagnál sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani az esetleges mellékhatásokra. Érdemes ellenőrizni az oltottakat. Ugye tudjuk azt, hogy az oltások nagy részét kétszer kell beadni. Tehát van szerencsére módunk arra, hogy megtudjuk azt, hogy az első oltásnál milyen következmények voltak, de érdemes a másodiknál is ellenőrizni az illetőt. Ez akár egy telefonos ellenőrzés is lehet, ez nagyon fontos, hiszen csak mikor már több tízezer vagy több százezer embernek adják be a vakcinákat, akkor tudjuk azt ellenőrizni, hogy pontosan mit csinál. Egyébként az eddig rendelkezésre álló információink szerint nem csinál többet, egyik sem, mint a korábban megismert vakcinák. Azaz. Az oltás helyén egy kis bőrpír, fájdalom, duzzanat. Érdekes módon a fáradtság egy kicsit gyakrabban fordul elő, ami ugye egyébként magának a koronavírus fertőzésnek is az egyik tünete. Lehet fejfájás, hőemelkedés, de eddig én úgy tudom, hogy különleges vagy különlegesen súlyos mellékhatást nem észleltek. Hallottunk híreket, hogy az egyik betegnél egy központi idegrendszeri mellékhatás jelentkezett, emiatt a vizsgálatokat le is állították, de később kiderült, hogy ez a mellékhatás nem az oltásnak lett a következménye. Ezeket nagyon pontosan ki kell vizsgálni. Minden évben például az influenza kampányok idején előfordulhatnak olyan mellékhatások, amelyeket a betegek a védőoltásnak tulajdonítanak. De nagyon sokszor kiderül, hogy nincs kapcsolat a védőoltás és az ilyen mellékhatások között. Tehát az korábbi oltásoknál is nagyon ritka az ilyen. Én úgy gondolom, hogy ezeknél a sokak által új oltásoknak nevezett vakcináknál sem lesz. Ezt azért mondom, mert azért ezek a vakcinák nem annyira újak. Tehát mindig szoktam hangsúlyozni, hogy szinte bármelyik technika a sok évre, vagy akár több évtizedre vezethető vissza.
Mi a különbség, mi a fő különbség az 5 oltás között? Ugye nagyon sokat lehet idehaza hallani a Pfizer és a BioNTech, a kínai, az orosz, vagy akár az oxfordi vakcináról. Mi a különbség?
Ugye nem lehet azt kijelenteni, hogy melyik az orosz és melyik a kínai vakcina, hiszen csak Kínában legalább 12 féle oltóanyagot tesztelnek, és Oroszországban is minimum 3 olyan oltóanyag van, amit már sok-sok embernek beadhatnak. De mégis az emberek fejében élnek olyan, úgymond összekapcsolódások, hogy orosz, kínai és amerikai vagy angol vakcina. Mert ugye nem erről van szó. Arról van szó, hogy többféle módon próbálnak meg ezek az oltóanyagok védettséget kialakítani. Kezdjük talán az Egyesült Államokban a két leghíresebb, a legnagyobb számban legyártott vakcinával, a Modernával és a Pfizer vakcinájával, ahol a Pfizer egy picit előrébb tart, ami azt jelenti, hogy 1-2 héttel korábban adták be az engedélyeztetési papírokat. Tehát azt előre lehet tudni, hogy előbb a Pfizer vakcináját és majd később a Modernát fogják engedélyeztetni. De mindkettő ugyanazon az elven működik. Egy magyar kutatónő 2003-ban fedezte fel, hogy bizonyos génszakaszoknak az emberi szervezetbe juttatásával a sejteket rá lehet kényszeríteni arra, hogy jellemző, a vírusra jellemző fehérjéket építsen ki magának. Az emberi szervezet ezeket a fehérjéket vírusként ismeri fel, és ellenanyagokat gyárt ellene. Ez az úgynevezett hírvivő vakcina, ami az RNS hírvivő láncnak egy darabját tartalmazza. Ez egy rendkívül érzékeny kis darab molekula, amit egy lipid, tehát egy ilyen zsírburokba kell elhelyezni ahhoz, hogy ne robbanjon szét az emberi szervezetben azonnal, és a zsírburokból kiszabaduló RNS egy hírt visz az emberi szervezetnek, hogy itt egy koronavírus felszíni antigén, ami ellen termel ellenanyagokat. Rendkívül jól működik. Tehát 17 évvel ezelőtt kezdték el fejleszteni a technikát, és szerencsére mára jutottak el oda, hogy többféle vírus, sőt talán esetleg majd daganat ellen is ezt a technikát lehet alkalmazni. És kiderült, most már ugye mondhatom, hogy kiderült, hiszen láttuk a Pfizernek az eredményeit, hogy rendkívül jól működik. Olyan szinten működik jól, hogy az immunválasz, amit az oltóanyag kivált, az adott esetben erősebb, mint maga a fertőzés. És ez rendkívül ritka, hiszen tudjuk azt, hogyha valaki átesik egyfajta fertőző betegségen, például a kanyarón, akkor szinte élete végéig tartó védettséget ad. Ugyanakkor például a koronavírusoknál tudjuk, hogy a korábbiaknál is, például a náthavírusnál újra és újra el lehet kapni, annyira rövid életű a védettség. Úgyhogy ez nagyon jó hír, bár az, hogy ezek a hírvivő vakcinák milyen sokáig fogják az embert megvédeni, ezt nem tudjuk, hiszen ennyi idő még nem telt el. Az első vizsgálatok, amik évelején voltak, azóta már ilyen 5-6 hónap eltelhetett, tehát azt is látjuk, hogy az első beoltott emberek, akik ugye egészséges egyének, azokat is tovább követjük, ugye ilyenkor egészen 2 éven keresztül, de egyelőre semmilyen hosszabb távú mellékhatás nem észleltek.
Mi a másik ága a különböző oltásoknak, akkor mondjuk amit Kínában, vagy Oroszországban, vagy akár Európában is itt fejlesztenek? Mert ugye mondta, hogy az egyik az RNS.
Így van, a következő legyen mondjuk az Oxfordi, az angol vakcina, és mondjuk az orosz vakcina, de az egyik orosz vakcina, talán fogalmazunk így, ezek a vírus vektor vakcinák. Ez azt jelenti, hogy veszünk egy teljesen ártalmatlan vírust, például a nátha vírusát, vagy olyan vírusokat, amik az emberi vagy a emlősök szervezetében jelen vannak, de semmilyen komoly panaszt nem okoznak. Ez létezik, hogy a mikrobiom vizsgálatok, a mikrobiom az emberi szervezetben lévő baktériumok, gombák, vírusok és paraziták összessége, kimutatták, hogy az ember, egy egészséges ember bélrendszerében elképesztő mennyiségű, ilyen jóindulatú baktérium, vírus, parazita gomban van. És ha találunk egy ilyen jóindulatú vírust, és ezt a genetikailag úgy tudjuk átalakítani, mintha koronavírus lenne, ugye nem szaporodik, az emberi szervezet csak felismeri, de nem tud ellene semmilyen támadást indítani, mert ez egy ártalmatlan jószág, akkor már meg is van a koronavírus elleni védettség. Az angol vakcina ezt egy csimpánz adenovírusban találta meg, tehát a csimpánzoknál megtalálható teljesen ártalmatlan vírust kell módosítani és beadni az embereknek. Az orosz vakcina pedig egy humán, tehát emberi kétféle adenovírussal éri el ugyanezt a védettséget. Ezek is rendkívül jól működnek. Mind a mellékhatás spektrum tekintetében, mind a hatás tekintetében az első eredmények szerint több mint 90%-os az eredmény. Ezt az oltást 3 vagy 4 héttel az elsőt követően egy másodiknak kell követnie, és a 2 oltás után körülbelül 1 héttel alakul ki az a védettség, ami hát bízunk benne itt is hosszú hónapokig tartó védettséget ad. Hasonlóképpen itt is az első eredmények szerint nagyon jól működnek ezek az oltások az idős és beteg embereknél is, ami nagyon fontos, hiszen hát ők az elsődleges rizikócsoportja ennek a betegségnek. Ezt nagyon fontos volt a vizsgálatok során kutatni, hogy hogy működik ez az oltás az idős embereknél. Hiszen azt tudjuk, hogy az idős emberek immunrendszere sokkal gyengébb, sokkal nehezebben működik, és egy kicsit féltek a kutatók, hogy náluk nem lesz olyan erős az immunválasz, de hát sikerült ezt így megoldani. És talán a legnagyobb harmadik csoport az influenza-szerű vakcinák. Tehát amikor fogják magát a koronavírust, és egész egyszerűen inaktiválják, szaporodás képtelenné teszik. Ugye ezt csináljuk mi az influenzánál, amikor minden évben tojástenyészeteken átalakítjuk az influenza vírusokat úgy, hogy egy szaporodó képtelen, de azért még egy teljes influenza vírus legyen. Na ez elsősorban a Kínában és Indiában gyártott vakcinákra jellemző. Ugye itt annyi hátránya van magának a vakcinákat, hogy egy egész teljes vírus tartalmaz, és azt adják be az embernek, és talán egy picit több a helyi reakció, amikor beadják. És ugye tudjuk, hogy az influenzánál azért nem 90% feletti a védettség, hanem csak talán 70-80. Tehát nem tudom, hogy az ilyen típusú vakcináknak mennyi lesz a védettsége, de ugye arról van szó, hogy a koronánál már megelégettünk volna egy 50%-nál nagyobb védettséggel, és a jó hírek szerint ugye 80-90 vagy még nagyobb védettséget adnak ezek az oltóanyagok, tehát már túllőttünk a célon.
És mit jelent, mit jelent ez a 80-90%? Az, hogy 100 emberből 97-et véd, 3-at, nem mondjuk a 97%-ról beszélünk? Szóval ez mit jelent a gyakorlatban?
Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy meg kell vizsgálni, hogy akiket beoltottak placebóval vagy az oltóanyaggal, közülük hányan fertőződtek meg, hányan lettek súlyos betegek, és hányan haltak meg. És itt jönnek a jó hírek. A beoltottak közül senki nem lesz súlyos beteg, senki nem, de az első eredmények szerint senki nem halt meg, senki nem lett súlyos beteg, és találtak egy-két enyhe vagy közepesen súlyos megbetegedést. Ez óriási hír. Hát ez a vakcináció célja. Amikor azt mondjuk, hogy 94%-os a védettséget ad, akkor azt mondjuk, hogy persze lesznek, akik elkapják a koronavírust, hiszen olyan, hogy 100%-os védettség olyan nem létezik. De akik elkapják, sem lesznek súlyos betegek, nem kerülnek intenzív osztályra, és nem halnak meg. Na ez egy óriási eredmény, hiszen látjuk, hogy a koronavírus veszélyessége abban rejlik, hogy idős, krónikusan beteg embereket intenzív osztályra, lélegeztetőgépre kényszerít, és sajnos néhányan meg is halnak a betegség következtében. Na ezt hivatottak megelőzni a vakcinák. Természetesen az nagyon jó, hogyha megakadályozzák a fertőződést, mert akkor jön a oltásoknak a járványtani hatása, hogy szűnjön meg a járvány. De ahhoz, hogy a járvány megszűnjön, elég a lakosság 60-70%-át beoltani, és ez megint nagyon-nagyon jó hír, mert a senki nem képzelheti, hogy egy országban minden ember szeretné magát beoltatni. De ha már a lakosság fele úgy gondolja, hogy neki hasznos az oltás, vagy egy kicsit több, akkor már győztünk a koronavírus ellen. Na ezért jó, hogy most erről beszélgetünk, mert úgymond nekünk meg kell győzni az embereket, hogy ez valóban egy hasznos dolog. Nagyon sokan ebben, ugye, hogy is mondjam, szkeptikusak, de hát ezért van a tudomány, hogy az embereket meggyőzze az oltásoknak, ugye, a biztonságosságáról és hatékonyságáról, mindahogy, ugye azt ne felejtsük el, hogy a gyermekeinket, magunkat, vagy akár idős rokonainkat évről évre rendszeresen beoltjuk különböző oltásokkal.
És az tudható már, hogy a vakcinák, a különböző vakcinák mennyi ideig nyújtanak védelmet?
Erre már vannak olyan adatok, hogy a korábbi SARS és MERS koronavírusok mennyi ideig tartó védettséget adnak. Ugye kiderült, hogy például a távol-keleti koronavírus, ami 2002-2003-ban Kínában és Hongkongban okozott egy, hát ma már mai szemmel kisebb járványt, az kb. Egy olyan fél éves védettséget adott. Igen ám, de a védettséget mi többnyire csak a vérben található ellenanyag szintből mérjük. Viszont tudjuk, hogy az ellenanyag szint az nem minden a védettség szempontjából. Vannak a szervezetben olyan immunsejtek, amelyek emlékeznek a vírusokra, emlékeznek a behatolókra. Ezeket sokkal nehezebb meghatározni, és például a B-típusú mágyulladásnál tudjuk azt, hogy ha valakinek ezek az ellenanyag szintek csökkennek, attól még ez a sejtes immunválasz védi őket. Tehát ezt igazából csak majd a következő hónapokban, években fogjuk tudni megmondani, hogy akár a betegség, akár az oltás milyen hosszú ideig tartó védettséget ad. A legrosszabb forgatókönyv az, hogy gyakorlatilag újra kell az embereket oltani, fél évente vagy évente, de hát még ez is egy apróság ahhoz képest, hogy mennyi ember hal meg a betegség következtében, illetve mekkora kárt okoz ez a vírus az emberiségnek most. Tehát ugye ne csak a haláleseteket nézzük, hanem azt a rengeteg gazdasági, egészségügyi, lelki, pszichológiai, és sok-sok sorolhatnám mennyi kárt, amit szinte minden országban okozott, ezt mind meg lehet akadályozni. Hát, ha kétszer kell oltani. Én optimista vagyok, én úgy gondolom, hogy azért nem kell fél évente az embereket beoltani a következő időszakban, de ezt nem tudjuk előre megmondani, ezt majd az idő fogja megoldani.
Három típust mondott, milyen vakcinatípusok vannak még ezeken kívül?
Nyilvánvalóan több mint 100 újfajta oltóanyagból még másfajták is vannak. Vannak egészen elképesztő újítások, amik óriási jövő előtt állnak, például a DNS alapú vakcinák. Ugye a DNS az szintén egy ilyen úgymond hírvívő vakcina, amikor a DNS-t úgy juttatják be az emberi szervezetbe, hogy megint csak a bőrben az embernek az immunsejtjei ismerik fel, és viszik az információt tovább. És azért hangsúlyoztam, hogy a bőrben, mert ez az a fajta vakcina, amit nem tűszúrással kell bevinni, hanem egy tapasz formájában, ami rendkívül szimpatikus lehet az embereknek. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a következő időszak egyik slágere ez a DNS vakcina, ezt már ha a klinikai vizsgálatok hatékonynak és biztonságosnak fogják mutatni. És van még egy vakcina, ami egy kicsit előrébb tart, Indiában, Oroszországban, az Egyesült Államokban folynak vele kísérletek, ez úgynevezett peptid vagy fehérje alapú vakcinák. A fehérje vakcinák, azok a vírusnak egy olyan régióját tartalmazzák, amelyek nem függenek az átalakulástól. Ugye sokat beszélnek arról, hogy ezek a vírusok változnak, hogy megváltoznak az emlősökben, visszajutnak emberre, ebből nekünk gondunk lesz, nem lesz hatékony az oltóanyag. Igen ám, de ezek a peptid vakcinák, ezek nem tartalmaznak genetikai anyagot, nem tartalmaznak se DNS, se RNS-t, és nem tartalmazzák a vírusnak azokat a részeik, amik folyamatosan változnak. Ezért ez is nagy jövő előtt áll, hogy olyan fehérjéket juttassunk be az emberi szervezetbe, amelyeket a szervezet megint csak vírusként ismer fel, de nem változik. A mellékhatás spektruma is egészen jó ennek az oltóanyagnak. Az, hogy a hatékonysága milyen lesz, ez még azért további vizsgálatok tárgya. De ezzel csak azt szerettem volna mondani, hogy nagyon sokféle oltóanyag kutatás indult el. Hát nyilvánvalóan óriási pénzt öltek ebbe. És úgy tűnik, hogy lesznek még a jelenleg ismertekbeknél még újabb oltóanyagok is.
Milyen hatással lehet az oltóanyag hatékonyságára a vírus mutációja? A hírek szerint az év elején járványt okozó helyett a fertőzések jelentős részét már egy megváltozott aminósav, illetve fehérje szerkezetű vírus okozza. Legalábbis ezt lehet olvasni.
Azt kell, hogy mondjam, hogy eddig jól állunk. Nyilvánvalóan a tudósok figyelik a vírust, figyelik a vírusnak a változatait, és ma már tudjuk, hogy sokféle van. Tehát már aki Kínában 19 decemberében megfertőződött egyfajta vírussal, az már messze nem az a vírus, ami Spanyolországban vagy Franciaországban a következő évben kifejlődött, és pláne nem az, amit most látunk a világon, ha körülnézünk. Ugye ezt a kutatók folyamatosan vizsgálják. Egyelőre a jelenlegi oltóanyagok hatékonyak valamennyi vírusvariánssal szemben. Általában a vírusok akkor változnak meg, gyorsabban, vagy jelentősebben, hogyha fajt váltanak. Tehát, hogyha például, ugye valahonnan jött ez a vírus. Ugye tudjuk, hogy valószínűleg a denevérből jött. A denevér teljesen tünetmentesen magában hordozza ezeket a vírusokat. A vírus átjutott egy emlős állatra, azt még nem tudjuk, hogy milyenre, jelentősen megváltozott, majd átjutott az emberre, amikor megint csak jelentősen megváltozott. Tehát egy ilyenfajta ugrás kell ahhoz, hogy a vírus olyan mértékben változzon meg, hogy a jelenlegi oltóanyagok ne legyenek hatékonyak. Ezért ijedt meg az emberiség, amikor Dániában a vírus ugye átugrott a nyércekre, ezek a kis szörmókokra, akikből a bundát csinálják elég helytelen módon még mindig, és olyan átalakuláson ment át, hogyha ez a nyércvírus az emberre visszajut, akkor elképzelhető, hogy lenne egy olyan fajtája, ami ellen az oltóanyag ugye nem lenne hatékony. Hát ki kell írtani ilyenkor az állatállományt, elképesztő módon kell figyelni, hogy a vírus mennyire terjed át emberre, és utána hogy terjed tovább. Ugye ezek azok a szörvajanszak, amiket nagyon-nagyon komolyan figyel az emberiség, és próbálja a helyzetet ugye megelőzni, de egyelőre, miután már nagyon sok országban elindultak a tömeges oltások, egyelőre még ezzel nem kell foglalkoznunk.
A bejelentések szerint hamarosan megkapjuk az egyik kínai vakcina dokumentációját, illetve Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere azt jelentette be, hogy az orosz klinikai tesztelésbe is beszállhat az ország, mármint az egyik orosz oltóanyag klinikai tesztelésébe. Mit jelent ez, illetve mit jelentenek ezek?
Ugye látnunk kell, hogy az országok a saját maguk által kifejlesztett oltóanyagokat elsősorban a saját állampolgáraiknak szeretnék beadni. Így van ez az Egyesült Államokban, Kínában, Oroszországban, Angliában, mindenhol. Tehát abszolút üdvözlendő az, hogy Magyarország hozzájut valamilyen más országban gyártott vakcinához. Ez egy teljesen természetes folyamat, hogy átadják a vakcinát, átadják esetleg a gyártási technológiát, átadják az oltóanyagoknak a teljes dokumentációját. Hát ez mindenhol így van. Az egészségügyi hatóságok ezeknek az átvizsgálásával döntenek arról, hogy megadják-e az engedélyt az oltóanyag használatára. Az Oroszországtól kapott vakcinánk azt úgynevezett klinikai vizsgálat formájában tudjuk alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy az Oroszországban jelenlegi zajló klinikai vizsgálatot kiterjesztik más országokra, és 4-5 ezer ember részt vehet egy vírusvektor vakcinával zajló kutatásban. Ugye a klinikai kutatások nagyon izgalmasak, hiszen ezek alapján tudunk az betegségek ellen újabb és újabb gyógyszereket és oltóanyagokat kifejleszteni. Ez azt jelenti, hogy a kiválasztott embereknek elképesztő pontossággal és rendszerességgel meg kell jelenniük nem csak az oltás idején, hanem az ezt követő ellenőrző vizsgálatok idején is. Nagyon gyakran vért vesznek tőlük, megvizsgálják őket, beszámolnak a esetleges mellékhatásokról. Ugye ez két alkalommal történik, és szigorúan következő két évben figyelik, hogy történik-e valami a szervezetükben. Ezek az úgynevezett fázis 3 vizsgálatok. Erre kaptunk mi engedélyt, hogy 4-5 ezer embert így beoltsunk. A vizsgálatoknál az, hogy egy oltóanyag hatékony vagy sem, az csak úgy lehet eldönteni, hogyha olyanokkal hasonlítjuk össze, akik szintén kapnak oltást, de esetleg nem hatékony oltást, hanem csak úgynevezett placebót. Ilyenkor szokták összehasonlítani azt, hogy aki placebót kapott, nála milyen reakciók vannak, aki nem kapott, aki az oltást kapta, nála milyen reakciók vannak, és hányan fertőződnek meg azok között, akik az oltást kapták, és azok között, akik a placebót kapták. Ez alapján jönnek ki ezek a százalékok, hogy az oltás mennyire hatékony. Ez sajnos, hogy is mondjam, ez a tudománynak a kötelessége, hogy ezt így tegye, és a induló oroszországi, vagy az orosz vakcinával zajló kísérleteknél is ezt fogjuk tenni. Az egy más kérdés, hogy el lehet az dönteni, hogy az oltásoknál hány ember kap valódi hatóanyagot kapó oltás, és ehhez képest hány ember kap placebót, de hát ez úgymond az oltást adó szervezet határozza meg, ezt sem mi határozzuk meg, mi csak csatlakozunk egy kipróbáláshoz, de ez azt jelenti, hogy több ezer ember részesülhet Magyarországon is oltásban, ami egyrészt megvédi őket, másrészt nagyon komoly tapasztalatokkal bírunk arról, hogy ez az oltás egyáltalán hogy működik, és milyen hatásai vannak.
Mint úgy említette, elsősorban meg ugye tudjuk, az idősebb korosztály számára veszélyes ez a vírus. Ilyen esetekben a vakcina kipróbálása makkegészséges fiatalokon történik, vagy betegek, vagy krónikus betegek és idősebbek is kaphatnak?
A fázis 1-es vizsgálatok, amikor megnézzük, hogy a vakcina mennyire biztonságos, hogy mit csinál az illetővel, ott mindig fiatal egészséges önkénteseket kell választani, hiszen akkor lehet pontosan eldönteni, hogy egy teljesen egészséges embernél egy ilyen oltóanyag milyen hatásokkal, esetleg káros hatásokkal jár. A fázis 3 vizsgálatokban érdemes mindenképpen bevenni az idősebb betegkorcsoportot, hiszen náluk lehet azt eldönteni, hogy ez mennyire hatékony. Természetesen lehet úgy dönteni, hogy középkorú, egészséges embereket is választanak, de nagyon gyakran ezt megint csak az dönti el, aki ezt az oltóanyagot adja. Érdemes inkább az idős beteg embereket választani, hiszen náluk jelenik meg a betegség, ugye abban a formában, amikor tüneteik vannak, és akkor nagyon könnyű eldönteni azt, hogy most ki az, aki megfertőzött, és ki az, aki nem. Hogyha egy fiatal egészséges embernek adjuk be, akkor aki ha tünetmentesen esik át a fertőzésen, akkor nem tudjuk megállapítani azt, hogy az oltóanyag most hatékony volt, vagy sem.
És aki megkapja az oltást, őt meg is fertőzik utána, hogy tudják, hogy milyen hatást váltott ki a vakcina?
Nem, természetesen nem fertőzik meg, ugye, hanem ugye a saját rizikója szerint éli tovább az életét. Nyilvánvalóan van benne egy olyan csavar, hogyha az illető innentől kezdve elképesztő módon vigyáz magára, és nem teszi ki magát a vírusnak, akkor nehéz eldönteni, hogy miért nem fertőződött meg, azért, mert oltóanyagot kapott, vagy azért, mert vigyázott magára, de a nagy számok alapján, és itt ilyenkor már több tízezer emberről van szó, azért ez már kizárható. Tehát az egy ember nem változtatja meg gyökeresen azért az életét, mert egy oltóanyag kísérletben vesz részt. Hát ugye ez alapján tudjuk eldönteni, egy oltás mennyire hatékony. És hangsúlyozom, most már azért több tízezer ember be van oltva valamilyen kísérleti vakcinával, és úgy tűnik, hogy ez alapján állapítják meg a fejlesztők, hogy az oltás mennyire hatékony.
Sokkal jobban ismerik-e már a szakemberek a vírus hatását, terjedését, mint tavasszal?
Ezerszer. Tehát egy vírusbetegséget megismerni nem lehet egy-két hét alatt. Egy vírusbetegséget kiismerni, a lefolyását, a buktatóit, a szövődményeit, a hosszú távú szövődményeit nagyon sok hónapba tellik. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy az első hullám ijegysége után maradt egy kis időnk arra, hogy a világban összegyűlt tapasztalatokat nyáron összegezzük, és felkészüljünk a második hullámra. És ebben a tekintetben azok a centrumok, akik az első hullámban vettek részt, nagyon jól megismerték a vírust, és nagyon sok mindent tudunk már tenni vele. A baj ugye az, hogy ez a második hullám azért jóval nagyobb volt, mint az első. És nagyon gyorsan kellett átadni a tapasztalatokat a többi kórháznak, a többi kollégának, a többi ápolószemélyzetnek, hogy hogy kell a vírus ellen védekezni, hogy kell magunkra vigyázni. Ugye nem csak arról van szó, hogy a betegeket gyógyítjuk, hanem próbálunk magunk is vigyázni magunkra, hiszen még a fiatalok is nem azért nem betegedhetnek meg, mert akkor ugye pár napig otthon maradnak, hanem azért, mert akkor nem lesz, aki a betegeket ápolja. És ezt a tavaszi hullámban tanultuk meg, hogy hogy kell beöltözni, hogy milyen védőfelszereléseket kell használni. És aztán próbáltuk ezt a rengeteg tudást átadni a többieknek, azoknak, akik újonnan találkoztak a második hullámban a vírussal, hiszen az látszik, hogy az első hullám kis miska volt ehhez. És amíg 5-6-7 kórházban kezeltek betegeket, ma már Magyarország 78 kórházában ápolnak ilyen betegeket. Úgyhogy kialakítottunk olyan protokollokat, amiket bár folyamatosan változtattunk, de igyekeztünk mindenkihez eljuttatni, hogy kell kezelni a beteget, az enyhe beteget, a középsúlyos beteget, a súlyos beteget, hogy kell lélegeztetni, hogy kell fertőtleníteni, mit kell csinálni azokkal, akik megfertőződtek, hány napig kell otthon maradni, és sorolhatnám mind-mind azt a tudást, amit a koronavírusról ugye tavasz óta tudtunk. Ami szomorú, hogy amíg az oltásokkal kapcsolatban egy őrült sebességgel és tudással sikerült ugye hatékony oltásokat létrehozni, a gyógyszereknél ez így nem megy. Tehát az már látható volt az első hullámban, hogy megpróbáltunk olyan szereket keresni, amik korábban más betegség ellen hatékonyak voltak, de hát ha használhatók a koronavírus ellen. Ezek egy részéről kiderült, hogy teljesen hatástalanok, mások megmaradtak, de valójában új szer, tehát olyan új szer, ami a betegséget biztonsággal meggyógyítja, egyelőre nem áll rendelkezésünkre, és itt arra kell gondolni, hogy a gyógyszerkutatásban nem lehet 1-2-3 év alatt újfajta gyógyszert kifejleszteni. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy a kezdeti Petri csészében végzett kísérletek után jönnek az állatkísérletek, amik nagyon-nagyon hosszú hónapokig húzódnak. Ezt követik a fázis 1 vizsgálatok egészséges embereknél. Hosszú hónapokig húzódnak, és így sorolhatnám tovább. Tehát az sajnos már most látszik, hogy nem hiszem, hogy lesz olyan hatékony gyógyszer, amit beadunk, és az illető biztos lehet abban, hogy meg fog gyógyulni, és nem lesz semmi baja. Egyébként a vírusok ellen nem nagyon vannak ilyen gyógyszerek. Hát gondoljunk a náthára, vagy gondoljunk a herpeszre, vagy akár az écre, amit ugyan el tudunk nyomni, de meggyógyítani nem tudjuk. Talán csak a C-típusú mágyulladás kivétel, amit ma már szerencsére egy 2-3 hónapos vírusellenes kezeléssel meg lehet gyógyítani.
Majd hamarosan kérdezném még a terápiáról, illetve terápiákról, de előtte arról, hogy mi a tapasztalat, hányszor lehet elkapni, és milyen sűrűn a vírust?
Ugye 65 millió fertőzött után azért bizonyos tapasztalataink már vannak, és eltelt már annyi idő, hogy találjunk olyan embereket, akik újra fertőződnek. Hát azért ez megint az a baj ezzel a jelenlegi helyzettel, hogy ma a világban gyakorlatilag a legfrissebb híreket órákon belül közli mindenhol az internet, vagy akár a híradó. Tehát azonnal bejelentik azt, hogy találtak egy embert, aki fél év után újra fertőződött, holott nem ez a gyakori. Tehát a gyakori az, hogy nem fertőződik az ember újra, mert legalább fél évig tart a védettsége. De hát találtak például Kínában olyan embert, aki az első hullám idején decemberben Kínában megfertőződött, majd valamikor a nyáron Spanyolországban újra elkapta a vírust. A jó hír az, hogy akik másodszor megfertőződnek, szinte mindig enyhébb tüneteket mutatnak. Tehát ezt úgy hívják, hogy keresztreakció, vagy keresztimmunitás. Tehát, hogyha valaki egyszer ezzel a koronavírussal találkozott, akkor a másik fajtájával már nem lesz súlyosabban beteg, vagy fogalmazunk úgy, hogy extrém ritkán lesz beteg. Úgyhogy igenis van újra fertőződés, de ehhez kell legalább 6 hónap, és az esetek már nagy részében másfajta vírus. Tehát más, el kell utazni a világ másik részére, hogy újra fertőződhessen. Természetesen nem zárom azt ki, hogy valaki fél év után majd itt Magyarországon is újra fog fertőződni, de nem szabad az újrafertőződést összekeverni a PCR pozitivitással. Nagyon sokszor hallom azt, hogy ó, hát én 3 hónap után újrafertőződtem, és nincsenek tüneteim. Na most itt nem erről van szó. Arról van szó, hogyha valaki meggyógyul, akkor körülbelül a fertőzés tüneteinek kezdetétől egy olyan 5-6-7 napig fertőz. Ezután 99%-ban nem fertőz, viszont a PCR tesztje pozitív marad. Ugye arról van szó, hogy a kutatók olyan PCR teszteket találtak ki, amelyek elképesztően érzékenyek, és ez nagyon helyes. Na, legyen olyan érzékeny a teszt, hogyha az illető koronavírus hordozó, akkor legyen pozitív a tesztje. Igen ám, csak közben kiderült, hogy ez a teszt a gyógyulás után elképesztő sokáig lehet pozitív, akár 90 napig is. Eddig 92 nap az a leghosszabb idő, amíg egy gyógyult embernek a PCR tesztje pozitív maradt. Tehát ő nem újra fertőződött, hanem az eredeti fertőzésnek a kis RNS darabkái megtalálhatók az orrában, esetleg a torkában. Úgyhogy nem szabad ezt összekeverni. Az újrafertőződés rendkívül nehéz bizonyítani, hiszen ilyenkor a vírus kell önmagát kimutatni, a vírusnak a szekvenciáit kell meghatározni, tehát nagyon komoly dolog. Persze a kutatók erre képesek, és meg is határozták azt, hogy egészen ritkán lehet azért újrafertőződés. Úgyhogy jó hír az, hogy ez ritka. Hogy mennyire ritka, azt nem tudjuk. Ez majd később fog kiderülni.
A herpeszt is említette az előbb, biztos, hogy kiürül a szervezetünkből ez a vírus, mármint annak a szervezetéből, aki megbetegedett? Mert ugye van, ismerünk olyan vírusokat, olyan betegségeket, amelyek megbújnak a testünkben, mondjuk a herpesz, vagy akár a bárányhimlőt okozó kórokozó is.
Nyilvánvalóan nagyon sokféle vírus van, és valóban vannak olyanok, mint például a herpeszvírus, amit elnyomni tudunk, de sajnos sokszor meggyógyítani, nem? A bárányhimlő hosszú évek után képes egy másfajta betegség képében visszajönni, de szerencsére a légúti vírusokra ez nem nagyon jellemző. Tehát bár ez egy furcsa fogalmazás, hogy légúti vírus, hiszen beszélhetnénk arról, hogy mennyire légúti vírus a koronavírus, amikor megtámadja az agyat, a májat, a beleket, a gyomrot, a vesét, a bőrt, nem tudom sorolni a szervrendszereket, amikben kárt tud okozni, de szerencsére a koronavírus az a fajta vírus, ami nem bújik meg a szervezetben, hanem egy olyan kb. 10-14 nap alatt meggyógyul. Az, hogy az illető beteg maradt tovább, az a vírusnak a következménye. Nagyon-nagyon sokat hallunk ma már az úgynevezett post-covid tünetekről, hogy aki meggyógyul, általában egyébként súlyos tünetekkel a betegségből, ritkán enyhe tünetekkel, akkor heteken, hónapokon át tartó fáradtságot, fejfájást, köhögést, gyengeséget, hőemelkedést érez azért, mert post-covid szindrómája van, amivel sajnos nem is nagyon lehet mit csinálni, hiszen a vírus ilyenkor már nincsen jelen. Tehát maximum vitaminokkal, nyomelemekkel tudunk segíteni az illetőn, de nagyon sokan szenvednek ettől. De szerencsére az RNS vírusok között a koronavírus tényleg eltűnik. Tehát nem bújik meg úgy, mint az AIDS, herpesz, bárányhimlő, és tényleg sorolhatnánk. Ez a vírus valóban eltűnik a szervezetből. Ez általában egyébként a légúti vírusokra igaz, gondoljunk csak az influenzára.
És mi okozza ezeket a post-covid tüneteket? Ezek szövődmények tulajdonképpen?
Sok mindent nem tudunk azért még a koronavírusról, tehát az, hogy ez pontosan mi okozza, ezt nem tudjuk. De például az egyik legszörnyűbb mellékhatása az a véralvadás gátlásba való beavatkozás. Ez az egyik legborzasztóbb, és nagyon sokat tanultunk, erről beszéltünk korábban, például azt, hogy az egyik leggyorsabban elkezdendő beavatkozás az a véralvadás gátlás. Tehát a középsúlyos, súlyos betegekben azonnal meg kell kezdeni a véralvadás gátlást, mert ha nem, akkor a vírus olyan vérrögöket képez, amely miatt mélyvénás, trombózis, agyvérzés, akár infarktus alakul ki, ami egy rettegett szövődménye lehet a koronavírusnak. Szerencsére ma már az összes protokoll egészen pontosan meghatározza azt, hogy milyen módon és milyen típusú véralvadás gátlást kell alkalmazni, hiszen a vírus ebbe a rendszerbe is beavatkozik. Ugye tudjuk, hogy van egy immunrendszerünk, amiben a vírus sokszor teljesen drámai, döbbenetes módon beavatkozik körülbelül a betegség 7.-8. napján. Ez azt jelenti, hogy a vírusok már szinte el is tűntek a szervezetből, de az immunrendszer saját maga elkezdi magát megtámadni. Hirtelen a beteg belázasodik, fullad, rosszul lesz, intenzív osztályra kerül, és drámaian kell beavatkozni ebbe a folyamatba ahhoz, hogy ne halljon meg. Ezek az úgynevezett immunterápiák. Ezt is ma már nagyon-nagyon pontosan meg tudjuk mondani, hogy melyek ezek a betegek, milyen panaszaik vannak, milyen laboratóriumi jelek jelzik ezt az immunvihart, és ebbe be tudunk avatkozni, ami szintén mutatja, hogy mennyire-mennyire veszélyes ez a koronavírus.
És tünetek nélkül is előfordulhat, hogy valakinek vérrög képződik a testében, szívinfarktust, vagy akár agyére elzáródást okoz? Vagy mindenképpen mondjuk így kellenek az előtte lévő tünetek is?
Ez egy nagyon jó kérdés. Kellenek azért. Tehát az, hogy valaki agyvérzést kap, ez így önmagában ez nem a koronavírusnak a jele. Tehát a koronavírusnak a korábban felismert tünetei egyébként jelentősen változtak. A tavaszi előadásaimban én még azt mondtam, hogy a koronavírusos beteg az többnyire lázas, köhög, izomizületi fájdalma van, ugye köpete van, torokfájása van, és ma már tudjuk, hogy ugye ennyi beteg után, hogy a koronavírus betegség első tünete a fáradtság, a fejfájás, az íz és szagérzés elvesztése, az izomfájdalom, és csak ezután következik a torokfájás, a hasmenés, a hasfájás. Tehát rendkívül izgalmas az, hogy ez az elképesztő levertség, fáradtság, fejfájás sokszor az első tünet. És ez nagyon fontos, hogy az emberek tudják, hogy nem feltétlenül a 40 fokos lázzal kezdődik, mint az influenza. Különösen idős betegeknél és gyerekeknél. Egy gyereknek nem kell lázasnak lenni, hogy koronavírus fertőzött legyen, és egy idős embernél a nem kelek ki az ágyból, húz az ágy, fáradt vagyok, nem eszem, elkezdek fogyni. Ezek nagyon-nagyon aggasztó, komoly jelek lehetnek, hogy valami baj van.
Azok a gyerekek, akik tünetmentesek, de hordozzák a fertőzést, pontosabban a vírust, ők fertőzhetnek?
Ugye az, hogy ki mennyire fertőz, ezt még nem nagyon tudjuk. Azt már tudjuk, hogy az esetek 60%-a nem fertőz meg senkit. Ez jó hír, de persze nem vigasztal minket, mert ott a maradék mondjuk 40%. Körülbelül 20-25% az, aki kevés embert fertőz meg. Például a családtagjait, ha nem vigyáz, vagy egy-két másik embert. És sajnos van egy 15-20%, aki nagyon sok embert fertőz meg, őket hívják szuperterjesztőknek. Azt, hogy mi kivel találkozunk, ezt nem tudjuk eldönteni, ezért kell mindenkinek vigyázni a magára, és ezért kell mindenki szuperterjesztőnek tekinteni. Mert ha egy szuperterjesztő környezetében, zárt helyen, maszk nélkül vagyunk, akkor óriási esély van rá, hogy megfertőződünk. Hiszen a szuperterjesztők azok, akik az aeroszollal a víruspartikulákat akár egy-másfél méteres távolságba is el tudják juttatni. Ezek tipikus esetei a templomi kórus, énekkar, zárt helyeken, vendéglő, családi vacsora, esküvő, tehát sorolhatnám azokat a zárt térben végzett, mindenképpen védekezés nélküli eseményeket, ahol egy szuperterjesztő borzasztó sok embert meg tud fertőzni. Tehát egy szuperterjesztő ilyenkor akár 20-30 vagy akár még több másik embert is megfertőz. Az, hogy kívül lesz szuperterjesztő, ezt nem tudjuk. Próbálták meghatározni a torkában lévő vírusmennyiségből, vagy esetleg abból, hogy amikor ő beszél, vagy kiabál, vagy énekel, akkor nyilvánvalóan jóval nagyobb vírus tud a környezetébe eljuttatni. Hát nyilván erről is szó van. Én biztos vagyok benne, hogy nem véletlen az, hogy az olasz embereknél, a spanyol embereknél nagyobb volt a fertőzés terjedése, hiszen tudjuk, hogy ők azért, hogy mondjam, jóval nagyobb hangon és jóval nagyobb technikával beszélnek és énekelnek, mint mások.
És azt már tudják, azt már tudjuk, hogy a fiatalokat, a gyerekeket miért érinti kevésbé, mint a 40 év fölötti korosztályt?
Ezt nem tudjuk, ugye tudjuk, hogy az influenza járványoknál mindig utólag derül ki, hogy az előző járvány a gyerekeket vagy a felnőtteket érintette. Itt nem, itt egészen pontosan meg tudjuk azt mondani, hogy ez a betegség 20 év alatt egészséges emberekre gyakorlatilag szinte egyáltalán nem veszélyes. Tehát gyakorlatilag 10 év alatt gyermek koronavírus fertőzésben, ha egészséges, nem hal meg. Ez nagyon jó hír, de a gyerekek is fertőzöttek lehetnek. Tehát ezért óvjuk az idős embereket attól, hogy túl sok gyermekkel vegyék magukat körbe, mert nem tudhatják. A gyerek esetleg egy picin áthát leszámítva teljesen tünetmentes is lehet. Nem tudjuk, hogy a gyerekek mennyire fertőznek, valószínű, hogy nem annyira. Tehát lehet, hogy náluk is az a szuperterjesztő dolog van a háttérben, hiszen ha a gyerekek annyira fertőznének, akkor ha egy fertőzött gyerek lenne egy iskolai osztályban, akkor az egész osztály megfertőződne. De ez nem így van. Tehát valószínű, hogy a gyerekek nem fertőznek annyira, mint a szuperterjesztők, de ez még talány, hogy ez pontosan hogy meg. Ezért mondják a szakemberek, hogy inkább mindenki vigyázzon. Tehát ne az legyen, hogy nem szabad a fiatalokat bűnbaknak kikiáltani, azért, mert túl sokat járnak össze, és a gyerekeket sem. Tehát én annak a híve vagyok, hogy mindenkit tekintsünk potenciális fertőzőtnek, abból nem lehet baj, hiszen még nem tudjuk az okát annak, hogy a gyerekek között miért nincs annyi fertőzött, és hogy ők mennyire fertőznek.
És hogy még kérjek öntől valami lehetetlent, a következő 6-7 percben a műsor végéig szeretném arra kérni, hogy beszélj nekem arról, hogy milyen gyógyszerek, milyen terápiák vannak. Gondolom legalább erről is 2-3 órát tudna, sőt, még többet beszélni. Szóval ebben a pillanatban, hogyha megérkezik egy beteg, mondta, hogy már tudják, hogy milyen súlyosság esetén milyen terápiára van szükség, hogy kezdik, mit csinálnak?
Hát valóban. Ugye említettem, hogy olyan gyógyszereket kerestünk, amik korábban más betegségekre jók voltak, és akkor biztos a koronára is jók lesznek. Ezt megnéztük ugye in vitro, azaz kémcsőben, és nagyon sok vegyületről kiderült, hogy igen, valóban kémcsőben milyen hatékony a koronavírusra. Hogy mindjárt az elején kezdjem, ez volt a malária ellenes klorokvin és hidroxiklorokvin, ami tökéletesen működött kémcsőben, aztán kiderült, hogy az élő embernél ez egyáltalán nem így van, sőt, a tanulmányok nagy része egy olyan fél éves vizsgálat alapján megállapította, hogy semmilyen, de semmilyen hatással nincsen a koronavírusra emberben. Ugye sajnos ennél nagyobb, sokkal messzebbre nem mentünk, úgyhogy igazából azt kell, hogy mondjam, hogy vannak az egészen tipikus standard terápiák. Az előbb említett véralvadásgátlás, az olyan egyszerű és olcsó szteroid gyulladás csökkentő készítmények, amik a tüdő súlyos eseteiben is jót tesznek, és megpróbálják megakadályozni az immunrendszernek a túlzott reakcióját, a citokinvihart. Nagyon gyakran a standard terápia részeként mi adunk a betegeknek C-vitamint, D-vitamint, különböző nyomelemeket, amiket tudottan, ismerten jók az immunrendszerre. És aztán nyilvánvalóan vannak kísérleti készítmények, amik megint csak korábban bizonyítottak egy-két fajta vírusbetegség ellen, ez például a remdesivir. A remdesivir az Ebola ellen lett kipróbálva jó néhány évvel ezelőtt, tehát ez számunkra ismert gyógyszer volt, és nagyon sok RNS vírus ellen hatékony. Ezért rengeteg vizsgálat indult meg a remdesivirrel. Az eredményeket tudjuk, hogy az egyik újságcikkben megjelent, hogy teljesen hatástalan, a másikban kiderült, hogy igenis jó. És van ugye ez az úgynevezett favipiravir, ami a remdesivirrel ellentétben, ami intravénásan adható, egy tablettás készítmény, Japánban influenza ellen fejlesztették ki, és valahogy nem tudott elterjedni, de úgy tűnt, hogy a koronavírus ellen esetleg hatékony. Megmondom, hogy az a titok, hogy messze nem mindegy, hogy melyik gyógyszert mikor alkalmazzuk. Tehát ha valaki elkezdte ezeket a készítményeket már az első hullámban alkalmazni, nyáron ugye tovább próbálgattuk, és ősszel is, amikor ugye jó sok beteg volt, akkor én úgy gondolom, hogy a magyarországi szakemberek megtanulták azt, hogy melyiket mikor kell adni. És úgy tűnik nekünk, és most összegezzük az adatokat, hogy igenis van hatása a betegekre. Tehát igenis van jótékony hatása a betegség lefolyására, arra, hogy az illető intenzív osztályra kerül vagy sem. Na most ez a jótékony hatás még nem bizonyított, és nincs meg az eredmény, tehát nem mondom azt, hogy ez pontosan így van, de én legalábbis így érzem, és kiderült, hogy a favipiravir nevű tablettás készítmény a betegség legelején, amikor az illető belázasodik, 1-2-3 napja lázas, egészen biztos, hogy nagyon sok vírus van a szervezetében, hatékony lehet, rövidíti a betegség lefolyását, a remdesivir pedig a közepesen súlyos esetekben, amikor az illető még a kórházban fekszik, de már súlyos kétoldalú tüdőgyulladása van, akkor elindítva igenis segít az embereknek. Tehát ezek, én tudom, hogy kísérleti készítmények, és igazából a favipiravir még nem is törzskönyvezett sehol a világon, de úgy tűnik, hogy ezek valamit segítenek. A baj az, hogy egyébként nyilvánvalóan nem mindenkinek, és nem olyan hatékonysággal, amilyenek az emberek szeretnék. Mert mindenki azt szeretné, hogyha kórházba kerül, akkor kap egy csodaszert, és akkor minden rendben lesz. Ezt nem lehet a koronavírusnál. A jó hír az, hogy azért az intenzív terápiás, például lélegeztetés is rengeteget tanult a vírusról. Tehát, hogyha valaki lélegeztetőgépre kerül, akkor igenis az nem egyenlő a halállal, hanem igenis, hogyha jól lélegeztetik, hasra fordítják, kapja a megfelelő kezelést, akár immunterápiákat, immunglobulinokat, esetleg egy korábbi stádiumban nem említettem a plazmaterápiát, ugye erről majd egy picit később, akkor igenis le lehet kerülni a lélegeztetőgépről. Nagyon nehéz ilyenkor visszatérni az életbe, mert az idős beteg embereket rendkívül megviseli egy intenzív osztályos ápolás, de igenis meg lehet gyógyulni. A plazmaterápia egy nagyon-nagyon fontos dolog, ezt az ebolánál fedezték fel, hogy az ebolából gyógyult emberek vérét fel lehet használni egy olyan immunkészítmény létrehozásához, ami gyógyíthat vagy segíthet a krónikusan beteg vagy középsúlyosan beteg koronavírus betegek esetében. És valóban, tehát ha valaki meggyógyul a koronavírus fertőzésből, a vérében nagy mennyiségben találunk ellenanyagokat, hangsúlyozom, nagy mennyiségben, sajnos csak a gyógyult betegek ötöde alkalmas donornak, akkor az ő véréből kivonjuk az ellenanyagokat, és be lehet adni a kórházban fekvő betegeknek, és az esetek egy jó részében lehet elérni jótékony hatást. Megint csak azt mondom, hogy az esetek egy részében. Tehát mindenféle próbálkozásunk ellenére mindent megtéve a betegekért, sokszor nem tudjuk megakadályozni, hogy a beteg intenzív osztályra kerüljön és meghalljon. Ezért örülök én nagyon az oltóanyagoknak, ezért örülök nagyon, hogy végre van egy olyan dolog a kezünkben, amivel megakadályozhatjuk azt, hogy a betegek súlyos állapotba kerüljenek és meghalljanak. Úgyhogy örüljünk az oltóanyagoknak, mert bármennyire is megteszünk mindent a betegekért, és minden létező jelenlegi terápiát kipróbálunk és adunk, erre a koronavírusra valódi gyógyszer egyelőre nem áll rendelkezésünkre.
De összességében az állítható, hogy ma jobbak a gyógyulási esélyek, mint tavasszal volt, hogyha valaki kórházba kerül vagy megbetegszik?
Ugye ezeket az adatokat akkor fogjuk tudni megmondani, amikor majd összesítettük. Tehát én valójában itt csak a mi kórházunknak, a Délpesti Centrum Kórháznak az adatait látom. Tehát még egy megmondom őszintén, olyan típusú járványhelyzet van a kórházban is, hogy egész egyszerűen erre még nem volt időnk összesíteni. Tehát gyakorlatilag azon próbálkozunk, hogy a betegeket meggyógyítsuk és hazaengedjük, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ahogy egy ágy kiürül, pillanatokon belül érkezik a következő beteg. Tehát látom a napokban, hogy csökken az újonnan érkező felismert betegek száma, de egyelőre a kórházban fekvő betegek száma nem csökken, ugye ez azért van, mert alapvetően idős beteg emberekről van szó, akik nem egy hetet töltenek a kórházban, hanem sokszor 2-3 hetet. Tehát egy jó nagy csúszás van abban, hogy a kórházak mikor fognak egy picit fellélegezni. Ráadásul az intenzív osztályról gyógyult, szerencsére gyógyult betegek is jönnek vissza az osztályra. Tehát én még nem érzem azt, hogy ennek a járványnak a csökkenő fázisában vagyunk, de egészen biztos, hogy ez is be fog következni.
Köszönöm, hogy itt volt az aréna mai vendége, Szlávik János főorvos, a Délpesti Centrum Kórház infektológiai osztályának vezetője volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!